konkrétan hogy fog hatni. Különösen nehéz körülmények között kellett összerakni a mostani költségvetést. Magyarország híre költségvetésének elfogadottsága különösen rossz. Az Európai Unió 27 tagállama közül talán Magyarország a legrosszabb költségvetési fegyelemmel rendelkező tagállam az elmúlt esztendőkben. 2004 óta folyamatosan a úgynevezett excessive deficit procedures, vagy a deficit túllépési, vagy költségvetési hiány túllépési eljárás alatt állunk. Ilyen ország nincs még egy, amelyik az egész Európai Uniós tagsága történetében költségvetési túllépési eljárás alatt állt. És csak azért 2004 óta, mert akkor léptünk be az Unióba, ugye előtte is túlléptük a 3%-os költségvetési deficitet. És olyan se igen van, amelyik az elmúlt esztendőkben beadott konvergencia programokból soha semmit nem teljesített. Hát olyan konvergencia programokat adtunk be, mert köszönő viszonyban nem voltak a később megvalósított lépésekkel, és köszönő a makroadatok a 2004 óta benyújtott konvergencia programokban teljesen más irány mutattak, mint amit aztán a vagy az elfogadott költségvetésben, vagy az el nem fogadott, de ténylegesen megvalósult költségvetésben történt. Azért is kényelmetlen, vagy különösen rossz előjelez, mert Magyarország egy prociklikus költségvetési pályán ment az elmúlt 8-10 esztendőben. Akkor, amikor könnyű volt pénzt szerezni a világgazdaságban, akkor növeltük az államadósságunkat, láthattuk a államtitkár úr ábráján, és akkor, amikor nehéz pénzt szerezni a világgazdaságban, akkor kell csökkentenünk. Amikor egyébként is fellendülés volt a világgazdaságban, akkor mi költségvetési deficit növeléssel, államadósság növeléssel még jobban fölpörgettük a magyar gazdaságot, és akkor, amikor recesszió van a világgazdaságban, akkor vagyunk kénytelenek helyrehozni költségvetési egyenlegünket, és egy költségvetési megszorítással még jobban visszafogni a gazdaságunkat. Tehát sajnos ez a prociklikus költségvetés, ez a magyar vállalkozói szférára és a lakosságra nagyon komoly terheket rak a visszafogás idejében. Különös teher rajtunk a svájci frank hitelek nagyon magas aránya, az a bizonytalanság, amit ez okoz a makrogazdasági sérülékenységben, bankrendszerben és okoz a lakossági fogyasztásban, vagy a lakosság bizonytalanságában. Amennyire tudom, soha nem volt ilyen pesszimista az elmúlt esztendőkben a magyarországi lakosság a jövőbeli fogyasztását illetően, és azt gondolom joggal az, amikor ugyanis több százezer vagy millió háztartás adósodott el svájci frankban, és nagyon sokan azt látják, hogy az adósság fedezetül szolgáló lakás ára ma piacon kevesebbet ér, mint amennyi a tényleges adósság. Az adósság állandóan nő, a lakás ár meg állandóan csökken. Nyilvánvalóan elbizonytalanítja az embert a jövőbeli fogyasztását illetően, hogy hogy tudja majd helyrehozni a saját pénzügyi helyzetét. Tehát ezek a bizonytalanságok határozták meg a költségvetést. Világossá vált az is, hogy a költségvetés mozgástere minimális, a hiány növelésére nincsen lehetőség, gyakorlatilag egy anticiklikus gazdaságpolitika folytatására nincs lehetőség Magyarországon. Ugye az lenne a logikus, hogy amikor válság van a világban, ez történt egyébként az Európai Unióban, ez történt az Egyesült Államokban is, úgy tűnik, hogy utólag, hogy messze túlzásba vitték persze, de amikor recesszió volt a gazdaságban, akkor az állam elkezdett költekezni, megnőtt az államháztartás hiánya, megnőtt az államadósság, központi bank szórta a pénzt, nyomták a pénzt a gazdaságba, és így megpróbálták csökkenteni a recesszió hatását, hogy ezt elkerülni. Most persze azzal küzdködnek, hogy hogy vonják vissza ezt a kiszórt pénzmennyiséget, és most az okozza igazából a válságot, vagy az is okozza a válságot, hogy a megnövekedett államadósságot, megnövekedett deficitet valahogy vissza kell fogni. Mindenesetre Magyarországnak ilyen anticiklikus gazdaságpolitikára a jelen körülmények között nincs lehetősége. Nem lehet növelni az államadósságot, és nem lehet növelni az államháztartás hiányát. Tehát egyetlen út maradt számunkra, csökkenteni a deficitet, csökkenteni az államadósságot. Sajnos közben a nemzetközi környezet tovább romlott, egy államtitkár úr szintén elmondta, bár a világgazdaság várható növekedése jövőre ugyanannyi lesz, mint az idén, 4%, legalábbis a valuta alap jelentése szerint, csak struktúrájában fog másképpen megoszlani. Lesznek olyan országok, amik továbbra is gyorsan növekednek, ilyen azért Kína, meg dél-kelet-ázsiai országok. Viszont a számunkra releváns térségben nagy mértékben lassul a növekedés. Az euró régió gazdasági növekedése az idei várható 2,6%-ról jövőre 1,5%-ra csökken, és ennél még durvább a német gazdaság idei várható 2,7%-os növekedése jövőre 1,3%-ra lassul. Tehát egy olyan környezetben, és számunkra ezek a legfontosabb piacok, egy olyan környezetben kell költségvetést csinálni, amiben a egyetlen dolog látszik biztosnak, a lassulás, de megoszlanak a vélemények, hogy valóban csak ekkora lassulás lesz, hogy ebben vagyunk. Ugye a pénzügyi válságban van az eurózóna, nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz ebből a kimenet. A felsorolt országok, Görögország, Portugália, Spanyolország, Olaszország, Írország ismerik, gyakorlatilag az egész eurózónát válságba sodorták, az eurót magát. Történnek lépések a gazdaságpolitikák összehangolására, ezek a lépések azonban a politikai nehézségek miatt rendkívül lassúak, és a hatékonyságok rendkívül alacsony, ezért nagyon nehéz látni előre az euró jövőjét. Ugye Németország az euró alapja. Ha Németország magára vállalná az összes felsorolt öt ország államadósságát, ez lenne a megoldás egyébként, vagy az egyetlen megoldás, akkor a német államadósága jelenleginek a duplájára nőne, a GDP 75%-áról 150%-ára nőne. Ezt a német választók nyilván nem fogják jóvá hagyni, a német kormány sem fogja meglépni. Más megoldás lehet nem látszik. Nem nagyon akarok ebbe belemenni, ugye amikor az eurót létrehozták, akkor is világos volt, hogy egy közös pénzt csak összehangolt gazdaságpolitikára lehet alapozni. De akkor az volt az elképzelés, hogy fokozatosan majd összehangoljuk a gazdaságpolitikákat, és ami az úgynevezett Maastrichti kritériumokban foglaltak, tehát államadósság nem lehet nagyobb, vagy nem növekedhet, az államháztartás hiánya nem lehet nagyobb 3%-ánál a bruttóhazai terméknek, a kamatszint, meg közeledni kell egymáshoz, inflációk nem lehetnek nagyobbak, vagy nagy eltérés, akkor azt lehetett gondolni, hogy ez a keretrendszer elég lesz ahhoz, hogy egy fokozatos adópolitika, gazdaságpolitika, költségvetési politika közeledéssel az eurónak megfelelő alapot teremtsen. Közben jött a válság, közeledés nem nagyon volt a gazdaságpolitikákban, és a válságban kiderült, hogy ez a fajta összehangolás, ami egyébként nem is nagyon működött, mert gyakorlatban számos ország átlépte ezeket a kritériumokat. Ez nem megfelelő alap egy közös valutához, az euróhoz. Most itt áll a eurózóna, és azzal küszködik, hogy mi legyen a megoldás. Megpróbálják jobban összehangolni valóban a gazdaságpolitikákat, vagy Németország oldja meg az egészet. Cserébe legfeljebb kap egy-két szigetet Görögországban, ugye ez fölmerült, nem biztos, hogy annyira vonzó megoldás a németek számára. Vagy csinálnak egy kis eurózónát, ami eredetileg volt a terve egyébként, az euró, Németország, Franciaország, Olaszország és a három Benelux állam valutájaként jött létre. Akkor még senki nem gondolta, hogy ki fogják bővíteni, és Görögország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, urambocsánik, Magyarország, szóval ilyen országok fognak csatlakozni majd az eurózónához. Minél nagyobb lett az eurózóna, annál bonyolultabb lenne az összehangolása, és annál kevesebb eszköz van a központi bank és a brüsszeli hát egyébként is sokat nem érő eurókormány, vagy biztosok kezében, ugye ez egy teljesen politikai testület, ahová minden ország egy embert küld, független attól, hogy az ember ért hozzá, vagy nem ért hozzá. Így nem lehet kormányozni, ez egyébként világos. És a parlament sem alkalmas, az Európai Parlament sem alkalmas arra, hogy olyan szabályokat hozzon, amelyek össze tudják hangolni. Nem akarok nagyon belemenni, bocsánat, ez csak egy kitérő volt. Tehát az eurozónától sok jót nem várhatunk az elkövetkező esztendőben minden esetre. Magyarország számára az is világos lett, hogy azok az egyedi intézkedések, amelyek a 2011-es költségvetés kiegyensúlyozásához hozzájárultak, vagy gyakorlatilag azoknak köszönhető, ugye bankadó, különadó, magánnyugdíjpénztárak államosítása, ezek az intézkedések olyan bizonytalanságot okoztak a gazdaságban, más területen, amelyek a makrogazdasági egyensúly megteremtésének a pozitív hatásait a bizonytalanság, az előreláthatóság növekedésével részben ellensúlyozták. Mindenesetre ezek a módszerek kimerültek, ilyen a 2012-re már nem maradt, úgyhogy egyetlen megoldás maradt, rendkívül fegyelmezett költségvetési politikával a államadósság és a költségvetési deficit csökkentése. Ezeknek egyébként megfelel a mostani elfogadott költségvetés, vagy hát a beterjesztendő költségvetés, tehát amit a költségvetési tanácsnak megküldött a kormány, ez a költségvetés ennek nagyjából megfelel. Egy olyan makropályát írt le a kormány a költségvetésben, amelyre röviden azt lehet mondani, reális. Elmondta államtitkár úr, 1,5%-os GDP növekedéssel számol, 4,2%-os inflációval, 8,4%-os export növekedéssel, 0%-os lakossági fogyasztás növekedéssel, és 17%-os GDP arányos beruházási rátával nagyjából. Ezekre a számokra alapvetően azt gondolom, hogy mai információk szerint azt lehet mondani, hogy nem állnak messze a valóságtól. Nem tudjuk, hogy mi lesz a valóság. Ha 3% vagy 4%-os gazdasági növekedéssel készült volna a költségvetés, akkor egyértelműen azt lehetett volna mondani, hogy az elérhetetlen. 1,5%-ra azon el lehet vitatkozni, hogy 1,2 vagy 1,8 lesz. Ugye a különböző komolynak nevezhető intézmények becslései, azok nagyjából ebben a magasságban vannak. Én magam részéről csak kettőt tekintek komolynak, aztán egyik a Nemzetközi Valuta Alap, a másik egy amerikai intézmény, tehát vannak, akik más intézményeket is komolynak tekintenek, magyar kutatókat, vagy Magyar Nemzeti Bankot, vagy ilyen intézményeket, de amíg ezeket is belevesszük, akkor is az előrejelzések 1 és 1,8% között alakulnak. Ugye a Valuta Alap 1,8%-os előrejelzéssel jött ki a költségvetési tanács előtti napon, a Nemzeti Bank ugyanezen a napon 1%-os előrejelzéssel jött ki. Tehát alapvetően azt gondolja, 1,5% az reális előrejelzésnek tekinthető a mai információink alapján. Ugyanezt mondható el az inflációra, ugye nem tudjuk pontosan az adószabályokat, de azt látjuk, hogy a infláció a korábban előrejelzett 3,7-3,9%-os már magasabb lesz az áfa emelés miatt, de még nem tudjuk, hogy milyen egyéb adóemelések lesznek, amelyek esetleg befolyásolhatják a inflációt. Nem is jó szó az infláció, az áremelkedéseket, mert attól, hogy adót emelnek, vagy a kormány emeli a jövedéki adót, és ettől emelkednek az árak, az még igazából nem infláció. Ugye az infláció az az, hogyha sok pénz kerül ki a gazdaság, és ez nyomja fölfelé az árakat. Kormányzati áremelések, vagy az adóemelések hatása inkább áremeléseknek nevezhetők. Mindenesetre az áremelkedések ütemére 4,2%-ot jelzett előre a kormány. Azt gondolom, hogy ez is a reális nagyságrendben van. Az export növekedésen el lehet vitatkozni, tud-e 8,4%-kal nőni az export, akkor, amikor Németországban visszaesik a gazdaság. Tehát maga a Mercedes belépése egyedül azt hiszem, hogy 3%-os exportnövekedés, 1%-os GDP növekedés és 3%-os exportnövekedést fog eredményezni abban a szektorban. És az azért valószínű, hogy a Mercedesbe fog lépni, hogyha azt mondja. Vagy lesz egy néhány olyan nagy beruházás, amelyik önmagában nagy mértékben megemeli az exportot és megemeli a GDP. A 0%-os lakossági fogyasztás növekedés, vagy szóval a fogyasztás stagnálása szintén reálisnak látszik. Nagyon nehéz felbecsülni, hogy a svájci frank előtörlesztések hatása mekkora fogyasztás csökkenést fog eredményezni. Az valószínűleg látszik, hogy akinek lehetősége lesz előtörleszteni, az inkább a fogyasztását fogja visszafogni, vagy talán azok a családok, amelyek segíteni tudnak, tudják a tagjaikat esetleg, és ez biztos, hogy csökkenteni fogja a fogyasztást. Ugyanakkor a béremelkedés, valamekkora béremelkedés lesz, tehát az indokolna valamilyen fogyasztásemelkedést, bizonytalanság és a svájci frank előtörlesztés viszont ezt visszafogja. Tehát úgy gondolom, hogy alapvetően ez reális nagyságrendek. Ami a költségvetés pozitív oldalát illeti, úgy gondolom, hogy egy utat kijelölt a kormány, amit megmondom őszintén, én alapvetően jó útnak tartok. És ezen az úton mennek, történnek lépések előre, történnek néha oldalra is, ez a kérdés, hogy utána visszakorrigálják-e és maradnak az úton. Mindenesetre most az utat a következők jellemzik, ahogy én kivettem, egy csökkenő állami újraelosztás. Ez szerintem rendkívül fontos. Magyarországon az állam a bruttó hazai termék 50%-a körüli szintet osztja újra, nagy az elvonás és nagy az újraelosztás. Velünk versenyző országokban ez az újraelosztás 40% körüli szinten van. Most csökken az újraelosztás szintje, az idén is csökkent, és a jövő évi költségvetésben is csökkenni fog. Nem olyan mértékben, mint kellene. A 40%-ot persze, ha ilyen 1% körüli szintekkel csökkenünk, akkor nagyon lassan fogjuk elérni, de legalább csökken. Tehát nem az van, hogy 2000-es évek elején csökkent az újraelosztás, 2000-es évek közepén emelkedett, aztán utána újra csökkent, és aztán újra emelkedett, és most újra csökkent. Tehát egy ilyen hullámvonalat írt le, de legalább azt gondolom, hogy súly irányban. Csökken a hiány és az államadósság. Ugye ezt mondtam, hogy az alapfeltétel, minimum feltétele volt a költségvetésnek, ezt feltétlenül teljesíti. Ez rendkívül fontos. Enélkül nem lehetett volna költségvetést elfogadni. Nőnek a tartalékok a költségvetésben, ami szintén egy pozitív vonásnak tekinthető. Igaz, hogy az idén rendkívül alacsony volt a tartalék, de jövőre a GDP 1,3%-ára nő. Különböző nevekkel illetik ezt, országmentő, nem tudom milyen tartalékok lesznek, ezt államtitkárban biztos jobban tudja, de összességében a tartalék szint az az idejénél lényegesen magasabb. Bizonyos adók nőnek, más adók csökkennek, az adó elvonás nagyjából stabil lesz, és ami szintén pozitív, hogy több szenárióban készült a költségvetés, van, hát vészforgatókönyv nincs, de van egy óvatos, az elfogadott óvatos forgatókönyv, és van egy pozitíva, hogyha jobban alakulna a világgazdaság, akkor is tudjunk azért mit kezdeni magunkkal. De minden esetre több szenárióban készült, és ez mindenképpen egy előre lépés. Mégis jelentős kockázatokat tartalmaz a jövő évi költségvetés. Ezeknek a kockázatoknak egy jelentős része a nemzetgazdasági vagy a külgazdasági környezetből származik, ezeket nagyjából elmondtam. Vannak olyan kockázatok, amelyek a finanszírozási környezetből származnak. Nagyon nehéz megmondani, hogy milyen lesz a pénzügyi piacok helyzete és az euró válságban lévő országok finanszírozási nehézségei hogyan fognak hatni a magyar költségvetési finanszírozásra, de úgy látom, ahogy államtitkár is mondta, alapvetően a finanszírozása megoldott a költségvetésnek. Vannak belső előkészítetlenségek, tehát egy csomó azt kell mondjam, hogy nagyon nagy mennyiségű költségvetési bevétel és kiadás egyelőre nincs jogszabályon alátámasztva. Ez minden évben így van egyébként, hogy a költségvetést majd évvégén fogadják el, addig dolgozik a parlament, adószabályokat, költségvetési szabályokat gyárt, és a benyújtás idejében a költségvetés sem a bevételi, sem a kiadási oldalon nincs megfelelően alátámasztva, vagy tökéletesen alátámasztva meglévő jogszabályokkal, mert ahhoz, hogy teljesíteni tudják a bevételeket, vagy a kiadásokat, jogszabályváltozásokra lesz szükség. Ezeknek a hatását persze jól lenne előre látni. Ez így van minden évben. Alapvetően az állami számvevőszék értékelése szerint nem növekedett ez a bizonytalanság, tehát ugyanez a jogszabályi előkészítetlenségi bizonytalanság, mint ami az elmúlt esztendőkben, az elmúlt 10 esztendőben vagy 20-ban is jellemezte. A kockázatok közé tartozik az is, hogy strukturális reformok nélkül a költségvetés kiadásait nem lehet tovább csökkenteni. Olyan feszített kiadási szinten van már, alacsony kiadási szinten vannak a költségvetési előirányzatok, akár az önkormányzatokat, egészségügyet, oktatást tekintik, hogy feltétlenül szükség van a strukturális reformok felgyorsítására. Ezért is javasoltuk mi, hogy be kellene azt is mutatni, hogy milyen lépések történnek a különböző szerkezeti reformok területén. Összességében azt gondolta a költségvetési tanács, hogy a kockázatok olyan jelentősek, hogy ezek ellensúlyozására javaslatot tettünk, hogy esetleg további adóbevétel növelési lehetőségeket kellene megfontolni, a tartalékot tovább kellene növelni. De alapvetően úgy gondoltuk, hogy a költségvetés megfelel a kitűzött fő irányoknak, és az alátámasztottsága olyan, mint ami ennek ebben a szinten, vagy ezen a szinten lennie kell. Költségvetés hatásai a gazdaságra, erről engedjenek meg egy néhány szót. Ugye a makró hatása azt gondolom, hogy alapvetően pozitív lesz. A csökkenő államadósság és a csökkenő költségvetési deficit, ez a fő üzenet a pénzügyi piacok felé. Ezzel, ami már 2011-ben is megtörtént, Magyarország kikerült a közvetlen válság övezetből, tehát azt lehet mondani, hogy a pénzügyi vagy finanszírozási válság nem fenyegeti Magyarországot, ha csak nem lesz megint egy olyan Lehman Brothers összeomlásszerű hirtelen esemény, ami egyébként ma már jobban érintene bennünket, ma is rosszabbul érintene bennünket, csak jobban felkészültek vagyunk. Tehát azért a 2,5%-os deficittel és csökkenő adóssággal rendelkező országot sokkal könnyebb finanszírozni, mint 2008-ban a, és már nem emlékszem, de 7-7% körüli deficittel és növekvő adóssággal, nem beszélve a tartalékok nagyságáról. Tehát kikerültünk a válság övezetből, és azt gondolom, hogy ez a egész magyar gazdaság számára pozitív tendenciákat hordoz, alacsonyabb kamattal lehet finanszírozni a magyar gazdaságot, legalábbis annál alacsonyabbal sokkal, mint hogyha a válság övezetben lennénk. Görögországban nem tudom mennyi a kamat, 20-30% közelében van a kamat, CDS felárak azt hiszem 60%, tehát az mennyi 6000 bázispont. Magyarország is nagyon magas egyébként, és növekedett az elmúlt hónapokban. A választások környékén 300 bázispont volt a credit default swapnak a felára, ez ugye azt jelenti, hogy mennyire lehet eladni, vagy mekkora valószínűséget tulajdonod a piac annak, hogy nem fogja tudni az ország visszafizetni a hiteleket. Ez Magyarországon 3% körül volt, aztán lecsökkent a Széll Kálmán terv bejelentése után lecsökkent 2,4% körülire, és most újra 4,5% közelében van, 450 bázispont közelében van. Más országokban is emelkedett egyébként, tehát az egész térségben emelkedett. Ez nem csak magyar specifikus, hogy így emelkedett az elmúlt esztendőben, vagy hónapokban inkább. Más országokban is emelkedett, de nálunk jobban emelkedett. Ez a speciális magyar bizonytalanságot mutatja. Biztonságosabbak lehetnek a befektetések, a tőzsde, az állampapírpiac elvileg egy ilyen kedvező makrogazdasági környezetben. Ugyanakkor a előreláthatóság, kiszámíthatóság hiánya az továbbra is alapkérdés a magyar gazdaságban. Azok az intézkedések, amelyekkel helyre lehet hozni a költségvetés egyensúlyát, azok az intézkedések más területen kiszámíthatatlanságot eredményeznek. Államtitkár úr előadásából ragadnék egy példát, a gyógyszerkassza kiadásainak a csökkentése. az bizonytalanság eredményez a gyógyszergyártók körében, a gyógyszeripari befektetők, vagy a gyógyszertári befektetők körében, és hát még számtalan ilyen intézkedés van, ami egyrészt a makrogazdasági stabilitást javítja, másrészt meg az előreláthatóságot rontja, mert nem világos, hogyha egyszer növeljük a gyógyszerkasszát, egyszer csökkentjük, és Magyarországra gondolok, akkor mi fog történni a jövőben. Egyébként azt gondolom, hogy a költségvetés, mint mondtam, alapvetően nem lehet anticiklikus, tehát prociklikus, nem járul hozzá a magyar gazdasági növekedés felgyorsításához, nem tud hozzájárulni, nincsenek olyan források, amivel hozzá tudna járulni. Ennek megfelelően készült a terv, a másfél százalékos növekedés gyakorlatilag az export növekedéséből következik. A belső növekedésre 2011-hez hasonlóan 2012-ben sem számíthatunk. Sajnos a egyéb bizonytalanságok még tovább csökkentik a növekedési lehetőségeket. Alapvetően a svájci frank, a romló lakossági bizalom és a csökkenő lakossági kereslet, ezek nyilvánvalóan nem tesznek lehetővé egy gyorsabb gazdasági növekedést, és hát ide lehet sorolni a restriktív monetáris politikát is, ami nem segíti a gazdasági növekedés felgyorsítását. A növekedés gyorsítása ezután ugye néhány speciális forrás marad, az EU pénzek jobb felhasználása, a költségvetésből a Széchenyi tervre kiszakított összegek jó elosztása, és hát esetleg a vállalkozásokat érintő bürokrácia csökkentés. Államtitkár úr elmondta, hogy milyen bürokrácia csökkentési lépések történtek, ezek többnyire a közigazgatás egyszerűsítésére vonatkoznak, ezek is rendkívül fontosak. Elvileg egy olcsóbb közigazgatást lehet velük létrehozni, de legalább ilyen fontosak a vállalkozások közvetlen életét befolyásoló bürokratikus lépés csökkentések, mint például a pálinka főzésnek a debürokratizálása volt, de hát ebből is tudnék még 1 millió, vagy 10 000 ilyen lépést mondani, ami a vállalkozók életét sokkal könnyebbé tehetné, és azt gondolom, hogy ezek azok az utak, amelyeken keresztül valamelyes gyorsítást lehet elérni a növekedésben. Összességében azt gondolom, a költségvetési célok elérhetőek, mert reálisan alacsonyak a célok. Kérdés, hogy hogyan sikerül felgyorsítani a szerkezeti reformokat, csak így lehet kijönni a válság közeli állapotból. Annak ellenére, hogy nem vagyunk benne a válság központjában most, rendkívül sérülékeny helyzetben van továbbra is a magyar gazdaság. Ezen az úton kell még mennünk, hogy 3 évig, és akkor talán olyan szintre csökkenhet a sérülékenységünk, amely mellett már nagyobb lesz a gazdaság mozgástere. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen elnökünk előadását!
Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen a meghívást! Nem hinném egyébként, hogy a kormányzati takarékosságra bármilyen befolyása lett volna az én vándorgyűléssel elmondott beszédemnek, de mindenképpen egyetértek vele. Úgy gondolom, hogy ez egy helyes lépés, de még néhány ezer ilyen lépést fel tudnék sorolni, amire reméljük, hogy sor fog majd kerülni. A költségvetésről kellene beszélnem, ami valamennyiünk számára fontos, befolyásolja valamennyiünk életét, egyrészt a vállalkozókét, rendkívül fontos, hogy hogy áll össze a költségvetés bevételi és kiadási oldala, milyen adókat vetnek ki magánszemélyekre, vállalkozókra, és milyen költségvetési támogatásokhoz lehet hozzájutni vállalkozóknak Széchenyi terven keresztül, vagy Európai Uniós pénzeken keresztül, magánszemélyeknek, szociális támogatásokon keresztül. És különösen fontos a mostani költségvetés, egy rendkívül nehéz helyzetben állt össze a költségvetés, és nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövő. Mindig van egy bizonytalansága, talán az idén a szokásos bizonytalanságnál is nagyobb ez a bizonytalanság, bár mondjuk azért az utóbbi néhány esztendőben elég nagy kilengéseket láthatunk a világgazdaságban. A recessziót egyébként általában soha senki nem jósolt, az csak úgy jött. Hát néhány gurút leszámítva, ők most is jósolnak folyamatosan. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a világgazdaság, és nem tudjuk, hogy Magyarországra konkrétan hogy fog hatni. Különösen nehéz körülmények között kellett összerakni a mostani költségvetést. Magyarország híre költségvetésének elfogadottsága különösen rossz. Az Európai Unió 27 tagállama közül talán Magyarország a legrosszabb költségvetési fegyelemmel rendelkező tagállam az elmúlt esztendőkben. 2004 óta folyamatosan a úgynevezett excessive deficit procedures, vagy a deficit túllépési, vagy költségvetési hiány túllépési eljárás alatt állunk. Ilyen ország nincs még egy, amelyik az egész Európai Uniós tagsága történetében költségvetési túllépési eljárás alatt állt. Csak azért 2004 óta, mert akkor léptünk be az Unióba, hogy előtte is túlléptük a 3%-os költségvetési deficitet. És olyan se igen van, amelyik az elmúlt esztendőkben beadott konvergencia programokból soha semmit nem teljesített. Olyan konvergencia programokat adtunk be, mert köszönő viszonyban nem voltak a később megvalósított lépésekkel, és köszönő a makroadatok a 2004 óta benyújtott konvergencia programokban teljesen más irányt mutattak, mint amit aztán a, vagy az elfogadott költségvetésben, vagy az el nem fogadott, de ténylegesen megvalósult költségvetésben történt. Azért is kényelmetlen, vagy különösen rossz előjelez, mert Magyarország egy prociklikus költségvetési pályán ment az elmúlt 8-10 esztendőben. Akkor, amikor könnyű volt pénzt szerezni a világgazdaságban, akkor növeltük az államadósságunkat, láthattuk az államtitkár ábráján, és akkor, amikor nehéz pénzt szerezni a világgazdaságban, akkor kell csökkentenünk. Amikor egyébként is fellendülés volt a világgazdaságban, akkor mi költségvetési deficit növeléssel, államadósság növeléssel még jobban fölpörgettük a magyar gazdaságot, és akkor, amikor recesszió van a világgazdaságban, akkor vagyunk kénytelenek helyrehozni költségvetési egyenlegünket, és egy költségvetési megszorítással még jobban visszafogni a gazdaságunkat. Tehát sajnos ez a prociklikus költségvetés, ez a magyar vállalkozói szférára és a lakosságra nagyon komoly terheket rak a visszafogás idejében. Különös lehet rajtunk a svájci frank hitelek nagyon magas aránya, és az a bizonytalanság, amit ez okoz a makrogazdasági sérülékenységben, bankrendszerben és okoz a lakossági fogyasztásban, vagy a lakosság bizonytalanságában. Amennyire tudom, soha nem volt ilyen pesszimista az elmúlt esztendőkben a magyarországi lakosság jövőbeli fogyasztását illetően, és azt gondolom joggal az, amikor ugyanis több százezer vagy millió háztartás adósodott el svájci frankban, és nagyon sokan azt látják, hogy a adósság fedezetül szolgáló lakás ára ma piacon kevesebbet ér, mint amennyi a tényleges adósság. Az adósság állandóan nő, a lakás ár meg állandóan csökken. Nyilvánvalóan elbizonytalanítja az embert a jövőbeli fogyasztását illetően, vagy hogy tudja majd helyrehozni a saját pénzügyi helyzetét. Tehát ezek a bizonytalanságok határozták meg a költségvetést. Világossá vált az is, hogy a költségvetés mozgástere minimális, a hiány növelésére nincsen lehetőség. Gyakorlatilag egy anticiklikus gazdaságpolitika folytatására nincs lehetőség Magyarországon. Ugye az lenne a logikus, hogy amikor válság van a világban, ez történt egyébként az Európai Unióban, ez történt az Egyesült Államokban is, úgy tűnik így utólag, hogy messze túlzásba vitték persze, de amikor recesszió volt a gazdaságban, akkor az állam elkezdett költekezni, megnőtt az államháztartás hiánya, megnőtt az államadósság, bank, központi bank szórta a pénzt, nyomták a pénzt a gazdaságba, és így megpróbálták csökkenteni a recesszió hatását, hogy ezt elkerülni. Most persze azzal küzdködnek, hogy hogy vonják vissza ezt a kiszórt pénzmennyiséget, és most az okozza igazából a válságot, vagy az is okozza a válságot, hogy a megnövekedett államadósságot, megnövekedett deficitet valahogy vissza kell fogni. Mindenesetre Magyarországnak ilyen anticiklikus gazdaságpolitikára a jelen körülmények között nincs lehetősége. Nem lehet növelni az államadósságot, és nem lehet növelni az államháztartás hiányát. Tehát egyetlen út maradt számunkra, csökkenteni a deficitet, csökkenteni az államadósságot. Sajnos közben a nemzetközi környezet tovább romlott, hogy államtitkárunk szintén elmondta, bár a világgazdaság várható növekedése jövőre ugyanannyi lesz, mint az idén 4%, legalábbis a valuta alap jelentése szerint, csak struktúrájában fog másképpen megoszlani. Lesznek olyan országok, amik továbbra is gyorsan növekednek, ilyen azért Kína, meg délkelet-ázsiai országok. Viszont a számunkra releváns térségben nagy mértékben lassul a növekedés. Az euróregió gazdasági növekedése az idei várható 2,6%-ról jövőre 1,5%-ra csökken, és ennél még durvább a német gazdaság idei várható 2,7%-os növekedése jövőre 1,3%-ra lassul. Tehát egy olyan környezetben, és számunkra ezek a legfontosabb piacok, egy olyan környezetben kell költségvetést csinálni, amiben a egyetlen dolog látszik biztosnak, a lassulás, de megoszlanak a vélemények, hogy valóban csak ekkora lassulás lesz a nyelvén vagyok. Ugye a pénzügyi válságban van az eurózóna, nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz ebből a kimenet. A felsorolt országok, Görögország, Portugália, Spanyolország, Olaszország, Írország ismerik, gyakorlatilag az egész eurózónát válságba sodorták, az eurót magát. Történnek lépések a gazdaságpolitikák összehangolására, ezek a lépések azonban a politikai nehézségek miatt rendkívül lassúak, és a hatékonyságok rendkívül alacsony, ezért nagyon nehéz látni előre az euró jövőjét. Ugye Németország az euró alapja. Ha Németország magára vállalná az összes felsorolt öt ország államadósságát, ez lenne a megoldás egyébként, vagy az egyetlen megoldás, akkor a német államadósága jelenleginek a duplájára nőne, a GDP 75%-áról 150%-ára nőne. Ezt a német választók nyilván nem fogják jóvá hagyni, a német kormány sem fogja meglépni. Más megoldás lehetne látszik. Nem nagyon akarok ebbe belemenni, hogy amikor az eurót létrehozták, akkor is világos volt, hogy egy közös pénzt csak összehangolt gazdaságpolitikára lehet alapozni. De akkor az volt az elképzelés, hogy fokozatosan majd összehangoljuk a gazdaságpolitikákat, és ami az úgynevezett Maastrichti kritériumokban foglaltak, államadóság nem lehet nagyobb, vagy nem növekedhet, az államháztartás hiánya nem lehet nagyobb, 3%-ánál a bruttóhazai terméknek a kamatszint megközeledni kell egymáshoz, inflációk nem lehetnek nagyobbak, vagy nagy eltérés, akkor azt lehetett gondolni, hogy ez a keretrendszer elég lesz ahhoz, hogy egy fokozatos adópolitika, gazdaságpolitika, költségvetési politika közeledéssel az eurónak megfelelő alapot teremtsen. Közben jött a válság, közeledés nem nagyon volt a gazdaságpolitikákban, és a válságban kiderült, hogy ez a fajta összehangolás, ami egyébként nem is nagyon működött, mert gyakorlatban számos ország átlépte ezeket a kritériumokat. Ez nem megfelelő alap egy közös valutához, az euróhoz. Most itt áll a eurózóna, és azzal küzdik, hogy mi legyen a megoldás. Megpróbálják jobban összehangolni valóban a gazdaságpolitikákat, vagy Németország oldja meg az egészet. Cserébe legfeljebb kap egy-két szigetet Görögországgal, ugye ez fölmerült, nem biztos, hogy annyira vonzó megoldás a németek számára. Vagy csinálnak egy kis eurózónát, ami eredetileg volt a terv egyébként, az euró, Németország, Franciaország, Olaszország és a három Benelux állam valutájaként jött létre. akkor még senki nem gondolta, hogy ki fogják bővíteni, és Görögország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, uram bocsánat, Magyarország, szóval ilyen országok fognak csatlakozni majd az eurozónához. Minél nagyobb lett az eurozóna, annál bonyolultabb lenne az összehangolása, és annál kevesebb eszköz van a központi bank és a brüsszeli, hát egyébként is sokat nem érő eurókormány, vagy biztosok kezében. Ugye ez egy teljesen politikai testület, ahová minden ország egy embert küld, független attól, hogy az ember ért hozzá, vagy nem ért hozzá. Így nem lehet kormányozni, ez egyébként világos. És a parlament sem alkalmas, az Európai Parlament sem alkalmas arra, hogy olyan szabályokat hozzon, amelyek összetudják hangolni. Nem akarok nagyon belemenni, bocsánat, ez csak egy kitérő volt. Tehát az eurozónától sok jót nem várhatunk az elkövetkező esztendőben minden esetre. Magyarország számára az is világos lett, hogy azok az egyedi intézkedések, amelyek a 2011-es költségvetés kiegyensúlyozásához hozzájárultak, vagy gyakorlatilag azoknak köszönhető, ugye bankadó, különadó, magánnyugdíjpénztárak államosítása, ezek az intézkedések olyan bizonytalanságot okoztak a gazdaságban, más területen, amelyek a makrogazdasági egyensúly megteremtésének a pozitív hatásait a bizonytalanság, az előreláthatóság növekedésével részben ellensúlyozták. Mindenesetre ezek a módszerek kimerültek, ilyen a 2012-re már nem maradt, úgyhogy egyetlen megoldás maradt, rendkívül fegyelmezett költségvetési politikával a államadósság és a költségvetési deficit csökkentése. Ezeknek egyébként megfelel a mostani elfogadott költségvetés, vagy hát a beterjesztendő költségvetés, tehát amit a költségvetési tanácsnak megküldött a kormány, az a költségvetés ennek nagyjából megfelel. Egy olyan makropályát írt le a kormány a költségvetésben, amelyre röviden azt lehet mondani, reális. Elmondta államtitkár úr, 1,5%-os GDP növekedéssel számol, 4,2%-os inflációval, 8,4%-os export növekedéssel, 0%-os lakossági fogyasztás növekedéssel, és 17%-os GDP arányos beruházási rátával nagyjából. Ezekre a számokra alapvetően azt gondolom, hogy mai információk szerint azt lehet mondani, hogy nem állnak messze a valóságtól. Nem tudjuk, hogy mi lesz a valóság. Még ha 3% vagy 4%-os gazdasági növekedéssel készült volna a költségvetés, akkor egyértelműen azt lehetett volna mondani, hogy az elérhetetlen. 1,5%-ra azon el lehet vitatkozni, hogy 1,2 vagy 1,8 lesz. Ugye a különböző komolynak nevezhető intézmények becslései, azok nagyjából ebben a magasságban vannak. Én magam részéről csak kettőt tekintek komolynak, aztán most egyik a Nemzetközi Valuta Alap, a másik egy amerikai intézmény, tehát vannak, akik más intézményeket is komolynak tekintenek, magyar kutatókat, vagy Magyar Nemzeti Bankot, vagy ilyen intézményeket, de ha még ezeket is belevesszük, akkor is az előrejelzések 1 és 1,8% között alakulnak. Ugye a Valuta Alap 1,8%-os előrejelzéssel jött ki a költségvetési tanács előtti napon, a Nemzeti Bank ugyanezen a napon 1%-os előrejelzéssel jött ki. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy a 1,5% az reális előrejelzésnek tekinthető a mai információink alapján. Ugyanezt mondható el az inflációra, ugye nem tudjuk pontosan az adószabályokat, de azt látjuk, hogy a infláció a korábban előrejelzett 3,7-3,9%-osnál magasabb lesz az áfa emelés miatt, de még nem tudjuk, hogy milyen egyéb adóemelések lesznek, amelyek esetleg befolyásolhatják a inflációt. Nem is jó szó az infláció, az áremelkedéseket, mert attól, hogy adót emelnek, vagy a kormány emeli a jövedéki adót, és ettől emelkednek az árak, az még igazából nem infláció. Ugye az infláció az, hogyha sok pénz kerül ki a gazdaságos, és ez nyomja fölfelé az árakat. Kormányzati áremelések, vagy az adóemelések hatása inkább áremeléseknek nevezhetők. Mindenesetre az áremelkedések ütemére 4,2%-ot jelzett előre a kormány. Azt gondolom, hogy ez is a reális nagyságrendben. Az export növekedésen el lehet vitatkozni. Tud-e 8,4%-kal nőni az export akkor, amikor Németországban visszaesik a gazdaság? De hát maga a Mercedes belépése egyedül azt hiszem, hogy 3%-os export növekedés, 1%-os GDP növekedést és 3%-os export növekedést fog eredményezni abban a szektorban. És az azért valószínű, hogy a Mercedesbe fog lépni, hogyha azt mondja. Vagy lesz egy néhány olyan nagy beruházás, amelyik önmagában nagy mértékben megemeli az exportot és megemeli a GDP. A 0%-os lakossági fogyasztás növekedés, vagy szóval a fogyasztás stagnálása szintén reálisnak látszik. Nagyon nehéz felbecsülni, hogy a svájci frank előtörlesztések hatása mekkora fogyasztás csökkenést fog eredményezni. Az valószínűleg látszik, hogy akinek lehetősége lesz előtörleszteni, az inkább a fogyasztását fogja visszafogni, vagy talán azok a családok, amelyek segíteni tudják a tagjaikat esetleg, és ez biztos, hogy csökkenteni fogja a fogyasztást. Ugyanakkor a béremelkedés, valamekkora béremelkedés lesz, tehát ez indokolna valamilyen fogyasztásemelkedés, bizonytalanság is a svájci frank előtörlesztés, viszont ezt visszafogja. Tehát úgy gondolom, hogy alapvetően ez reális nagyságrendek. Ami a költségvetés pozitív oldalát illeti, úgy gondolom, hogy egy utat kijelölt a kormány, amit megmondom őszintén, én alapvetően jó útnak tartok. És ezen az úton mennek, történnek lépések előre, történnek néha oldalra is, de ez a kérdés, hogy utána visszakorrigálják-e és maradnak az úton. Mindenesetre most az utat a következők jellemzik, ahogy én kivettem, egy csökkenő állami újraelosztás. Ez szerintem rendkívül fontos. Magyarországon az állam a bruttó hazai termék 50%-a körüli szintet osztja újra. Nagy az elvonás és nagy az újraelosztás. Velünk versenyző országokban ez az újraelosztás 40% körüli szinten van. Most csökken az újraelosztás szintje. Az idén is csökkent, és a jövő évi költségvetésben is csökkenni fog. Nem olyan mértékben, mint kellene. A 40%-ot persze, ha ilyen 1% körüli szintekkel csökkenünk, akkor nagyon lassan fogjuk elérni, de legalább csökken. Tehát nem az van, hogy 2000-es évek elején csökkent az újraelosztás, 2000-es évek közepén emelkedett, aztán utána újra csökkent, és aztán újra emelkedett, és most újra csökkent. Tehát egy ilyen hullámvonalat írt le, de legalább azt gondolom, hogy jó irányban. Csökken a hiány és az államadósság. Ugye ezt mondtam, hogy ez alapfeltétel, minimum feltétele volt a költségvetésnek, ezt feltétlenül teljesíti. Ez rendkívül fontos. Enélkül nem lehetett volna költségvetést elfogadni. Nőnek a tartalékok a költségvetésben, ami szintén egy pozitív vonásnak tekinthető. Igaz, hogy az idén rendkívül alacsony volt a tartalék, de jövőre a GDP 1,3%-ára nő. Különböző nevekkel illetik ezt, országmentő, nem tudom milyen tartalékok lesznek, ezt államtitkárban biztos jobban tudja, de összességében a tartalék szint az az idejénél lényegesen magasabb. Bizonyos adók nőnek, más adók csökkennek, az adó elvonás nagyjából stabil lesz, és ami szintén pozitív, hogy több szenárióban készült a költségvetés, van, hát vészforgatókönyv nincs, de van egy óvatos, az elfogadott óvatos forgatókönyv, és van egy pozitívabb, hogyha jobban alakulna a világgazdaság, akkor is tudjunk azért mit kezdeni magunkkal. De minden esetre több szenárióban készült, és ez mindenképpen egy előrelépés. Mégis jelentős kockázatokat tartalmaz a jövő évi költségvetés. Ezeknek a kockázatoknak egy jelentős része a nemzetgazdasági vagy a külgazdasági környezetből származik, ezeket nagyjából elmondtam. Vannak olyan kockázatok, amelyek a finanszírozási környezetből származnak. Nagyon nehéz megmondani, hogy milyen lesz a pénzügyi piacok helyzete és az euró válságban lévő országok finanszírozási nehézségei hogyan fognak hatni a magyar költségvetési finanszírozásra, de úgy látom, ahogy államtitkár is mondta, alapvetően a finanszírozása megoldott a költségvetésnek. Vannak belső előkészítetlenségek, tehát egy csomó, azt kell mondjam, hogy nagyon nagy mennyiségű költségvetési bevétel és kiadás egyelőre nincs jogszabályon alátámasztva. Ez minden évben így van egyébként, de a költségvetés majd év végén fogadják el, addig dolgozik a parlament, adószabályokat, költségvetési szabályokat gyárt, és a benyújtáskor, a benyújtás idejében a költségvetés sem a bevételi, sem a kiadási oldalon nincs megfelelően alátámasztva, vagy tökéletesen alátámasztva a meglévő jogszabályokkal, mert ahhoz, hogy teljesíteni tudják a bevételeket, vagy a kiadásokat, jogszabályváltozásokra lesz szükség. Ezeknek a hatását persze jól lenne előre látni. Ez így van minden évben. Alapvetően az állami számlevőszék értékelése szerint nem növekedett ez a bizonytalanság, tehát ugyanez a jogszabályi előkészítetlenségi bizonytalanság, mint ami az elmúlt esztendőkben, az elmúlt 10 esztendőben vagy 20-ban is jellemezte. A kockázatok közé tartozik az is, hogy strukturális reformok nélkül a költségvetés kiadásait nem lehet tovább csökkenteni. Olyan feszített kiadási szinten van már, alacsony kiadási szinten vannak a költségvetési előirányzatok, akár az önkormányzatokat, egészségügyet, oktatást tekintik, hogy feltétlenül szükség van a strukturális reformok felgyorsítására. Ezért is javasoltuk mi, hogy be kellene azt is mutatni, hogy milyen lépések történnek a különböző szerkezeti reformok területén. Összességében azt gondolta a költségvetési tanács, hogy a kockázatok olyan jelentősek, hogy ezek ellensúlyozására javaslatot tettünk, hogy esetleg további adóbevétel növelési lehetőségeket kellene megfontolni, a tartalékot tovább kellene növelni. De alapvetően úgy gondoltuk, hogy a költségvetés megfelel a kitűzött fő irányoknak, és az alátámasztottsága olyan, mint ami ennek ebben a szinten, vagy ezen a szinten lennie kell. Költségvetés hatásai a gazdaságra, erről engedjenek meg egy néhány szót. Ugye a makró hatása azt gondolom, hogy alapvetően pozitív lesz. A csökkenő államadósság és a csökkenő költségvetési deficit, ez a fő üzenet a pénzügyi piacok felé. Ezzel, ami már 2011-ben is megtörtént, Magyarország kikerült a közvetlen válság övezetből, tehát azt lehet mondani, hogy a pénzügyi vagy finanszírozási válság nem fenyegeti Magyarországot, ha csak nem lesz megint egy olyan Lehman Brothers összeomlásszerű hirtelen esemény, ami egyébként ma már jobban érintene bennünket, ma is rosszabbul érintene bennünket, csak jobban felkészültek vagyunk. Tehát azért a 2,5%-os deficittel és csökkenő adóssággal rendelkező országot sokkal könnyebb finanszírozni, mint 2008-ban a, most már nem emlékszem, de 7-7% körüli deficittel és növekvő adóssággal, nem beszélve a tartalékok nagyságáról. Tehát kikerültünk a válság övezetből, és azt gondolom, hogy ez az egész magyar gazdaság számára pozitív tendenciákat hordoz, alacsonyabb kamattal lehet finanszírozni a magyar gazdaságot, legalábbis annál alacsonyabban sokkal, mint hogyha a válság övezetben lennénk. Görögországban nem tudom mennyi a kamat, ha 20-30% közelében van a kamat, CDS felárak azt hiszem 60%, tehát az mennyi 6000 bázispont. Magyarország is nagyon magas egyébként, és növekedett az elmúlt hónapokban. Ja, választások környékén 300 bázispont volt a credit default swap-nak a felára, ez ugye azt jelenti, hogy mennyire lehet eladni, vagy mekkora valószínűséget tulajdonod a piac annak, hogy nem fogja tudni az ország visszafizetni a hiteleket. Ez Magyarországon 3% körül volt, aztán lecsökkent a Széll Kálmán terv bejelentése után lecsökkent 2,4% körülire, és most újra 4,5% közelében van, tehát 450 bázispont közelében van. Más országokban is emelkedett egyébként, tehát az egész térségben emelkedett. Ez nem csak magyar specifikus, hogy így emelkedett az elmúlt esztendőben, vagy hónapokban inkább. Más országokban is emelkedett, de nálunk jobban emelkedett. Ez a speciális magyar bizonytalanságot mutatja. Biztonságosabbak lehetnek a befektetések, a tőzsde, az állampapírpiac elvileg egy ilyen tervező makrogazdasági környezetben. Ugyanakkor a előreláthatóság, kiszámíthatóság hiánya az továbbra is alapkérdés a magyar gazdaságban. Azok az intézkedések, amelyekkel helyre lehet hozni a költségvetés egyensúlyát, azok az intézkedések más területen kiszámíthatatlanságot eredményeznek. Államtitkár úr előadásából ragadnék két példát. A gyógyszerkassza kiadásainak a csökkentése, az bizonytalanságot eredményez a gyógyszergyártók körében, a gyógyszeripari befektetők, vagy a gyógyszertári befektetők körében, és hát még számtalan ilyen intézkedés van, ami egyrészt a makrogazdasági stabilitást javítja, másrészt meg az előreláthatóságot rontja, mert nem világos, hogyha egyszer növeljük a gyógyszerkasszát, egyszer csökkentjük, most Magyarországra gondolok, akkor mi fog történni a jövőben. Egyébként azt gondolom, hogy a költségvetés, mint mondtam, alapvetően nem lehet anticiklikus, tehát prociklikus, nem járul hozzá a magyar gazdasági növekedés felgyorsításához, nem tud hozzájárulni, nincsenek olyan források, amivel hozzá tudna járulni. Ennek megfelelően készült a terv, a másrészt az növekedés gyakorlatilag az export növekedéséből következik. Belső növekedésre 2011-hez hasonlóan 2012-ben sem számíthatunk. Sajnos a egyéb bizonytalanságok még tovább csökkentik a növekedési lehetőségeket. Alapvetően a svájci frank, a romló lakossági bizalom és a csökkenő lakossági kereslet, ezek nyilvánvalóan nem tesznek lehetővé egy gyorsabb gazdasági növekedést, és hát ide lehet sorolni a restriktív monetáris politikát is, ami nem segíti a gazdasági növekedés felgyorsítását. A növekedés gyorsítása ezután ugye néhány speciális forrás marad, az EU pénzek jobb felhasználása, a költségvetésből a Széchenyi tervre kiszakított összegek jó elosztása, és hát esetleg a vállalkozásokat érintő bürokrácia csökkentés. Államtitkár úr elmondta, hogy milyen bürokrácia csökkentési lépések történtek, ezek többnyire a közigazgatás egyszerűsítésére vonatkoznak, ezek is rendkívül fontosak. Elvileg egy olcsóbb közigazgatást lehet velük létrehozni, de legalább ilyen fontosak a vállalkozások közvetlen életét befolyásoló bürokratikus lépés csökkentések, mint például a pálinka főzésnek a debürokratizálása volt, de hát ebből is tudnék még 1 millió, vagy 10 000 ilyen lépést mondani, ami a vállalkozók életét sokkal könnyebbé tehetné, és azt gondolom, hogy ezek azok az utak, amelyeken keresztül valamelyes gyorsítást lehet elérni a növekedésben. Összességében azt gondolom, a költségvetési célok elérhetőek, mert reálisan alacsonyak a célok. Kérdés, hogy hogyan sikerül felgyorsítani a szerkezeti reformokat, csak így lehet kijönni a válság közeli állapotból. Annak ellenére, hogy nem vagyunk benne a válság központjában most, rendkívül sérülékeny helyzetben van továbbra is a magyar gazdaság. Ezen az úton kell még mennünk, hogy 3 évig, és akkor talán olyan szintre csökkenhet a sérülékenységünk, amely mellett már nagyobb lesz a gazdaság mozgástere. Köszönöm szépen a figyelmet!